Összetoborzó, ez a címe. Józsa Judit kerámia szobrászművész és Orient Enikő textilművész közös kiállításának itt a Józsa Judit galériában. A két művészt mi toborozta össze?
Leginkább a hazaszeretet. Azt hiszem, ezt Enikő nevében is mondhatom, hiszen ezek a műtárgyak, amelyek most kiállításra kerültek a Józsa Judit galériában, erről árulkodnak. Orient Enikő textilművésznek olyan zászlói kerültek a kiállítóteremnek a fő falaira, amelyek lélek emelőek, és a piros-fehér-zöld szín láttán minden jóérzésű magyar embernek megdobban a szíve. Ezek mellett, és ezt kiegészítendő, állítottuk ki a magyar erénykatalógusomat, azaz a magyarság erényeit megjelenítő domborműveimet, hiszen különösen fontos az, hogy tudjuk a helyünket a világban, hogy ismerjük meg tulajdonságainkat, és jó és rossz irányba egyaránt, úgyhogy ez a kiállítás összetoborozna minden olyan jó érzésű magyar embert, aki a hazaszeretet jegyében él és teszi a dolgát a maga területén.
Mielőtt Orient Enikő zászlóira térnénk, beszéljünk egy kicsit az erkölcsökről, ezekről a sarkalatos erkölcsökről, amelyek itt láthatók a galéria falán. Ugye a négy sarkalatos erény, amelyet ismerhetünk a Bibliából is, de a filozófiából is, akár még a politikai filozófiában is megjelenő fogalmakról van szó, és ott van ugye a három isteni erény is. Ezek köré szerveződik tulajdonképpen a tárlatnak ez a része.
Pontosan a három isteni erény, ugye a hit, remény, szeretet, a fókuszba került a fő falra, de a középpont mégiscsak az összetartozás dombormű került, mert a négy sarkalatos erény is természetesen kiemelt helyen ilyen az okosság, az erőség, az igazságosság és a mértékletesség erénye, amelyek azért fontosak, mert hogyha ezt kiegészítjük a három isteni erényen és olyan tulajdonságainkkal, amelyek megvannak a magyar nemzetbe, azt veszük észre, hogy ezek a tulajdonságok megerősítésre szorulnak. Ilyen maga a hazaszeretet is, ilyen az összetartásunk is. Orient Enikő zászlói a címe, maga a gyűjteményes tárlatának a címe összetartozás. És természetesen akkor, amikor azt látjuk ezeken a zászlókon, hogy piros-fehér-zöld színben a saját maga művészi nyelvezetével úgy adja vissza, hogy lélek emelő módon dobbanhat meg a szívünk, akkor azért akarjuk összetoborozni a magyarságot, a magyar nemzetet, hogy érezzük azt az összetartozást, hiszen a nemzeti összetartozás éve van, még különösen ugye az elszakított területekről származó magyarok. Arra emlékezünk, hogy most már gyakorlatilag 10 éve, hogy a határon túlra szorult magyar testvéreink újra magyarok lehetnek. És ez nagy öröm számomra, és azt gondolom, hogy Enikő számára is. Tehát a magyar ember egy testvér, egy lélek, egy nemzet, éljen bárhol a világon, akár a diaszpórába, akár így a trianoni határokon túlra szorulva.
Az erény alkotások tulajdonképpen látványban is sorozatot alkotnak, hiszen mindegyik mögött egy-egy, nem is tudom mi a pontos szó, egy élőfának a szelete található? Egy fa alap, amelybe az erények gyökereznek, amelyből kisarjadnak?
Valóban így van, szimbolikus maga az anyaghasználat is, hiszen egy úgynevezett csomoros nyárfa lapra szerkesztettem ezeket a finom, áttört, csipkeszerű domborműveket, hiszen úgynevezett papíranyagból készültek, ez teszi lehetővé ezt az áttört megoldást, és valójában a magyar népművészetnek a motívum rendszeréből épül fel. Hogyha csak az összetartás domborművét vesszük a fókuszba, akkor annak a középpontjában van egy pont, és ami körülötte van, tehát a teremtő és az általa teremtett világ, a közepében egy egyenlőszálú keresztel. Ez a szimbólum, az alapvető szimbólum, ami a magyar ember számára nem más, mint a szülőföldje. Minden magyar embernek a szülőföldje a világ közepe. És a világ közepéből sarjad ki az összetartás, hiszen, hogyha megnézzük körbe az egyenlőszárú keresztmotívum körül, apró kicsi magocskák szökkennek szárba. Ezek a magok a magyar emberek, akik kinyújtják a karjukat, tulipán formájúak lesznek, de amikor összeér a tulipánnak a két ága, akkor szívalakot formáz. És ahogy kifele haladunk a dombormű széle felé, ezek a szívalakok, tulipánok egyre megnövekednek, tehát az összetartásban, az összetartozásukban megerősödnek, és végül a domborműnek a külső részén gránátalma virágokká lényegülnek. Ez nem véletlen, hiszen a gránátalma a Szűz Máriának az attribútuma. Képzeljük el azt a sok-sok magocskát, ami a gránátalmában van. Szent István királyunk fölajánlotta a Szent Koronával Egyetemben az országot és a népet a szűzanya oltalmában, nekünk van a leghathatósabb védelmezőnk. Úgyhogy ha az összetartás erényét veszük figyelembe, akkor elképzelhetjük, hogy ez a gránátalma szétnyílik, és az a sok-sok magocska széthullik a magyar földön, és hogyha ez jó táptalajra, jó talajban kapaszkodik meg, akkor nem lesz baj az összetartozásunkkal, az összetartásunkkal sem.
Itt az erények nyilván ugye egyfajta magasztosságot kívánnak az alkotótól, és természetesen a nézőtől is, de azért a játékosság sem áll távol ezektől az alkotásoktól. Gondolok itt arra, hogy például a mértékletességnél, mint hogyha két miska kancsó szerepelne ott a kép közepén, ugye?
Ennek is oka van. Kevesen tudják, hogy a miska kancsó az egyik legősibb magyar népművészeti edényformánk. Ez egy ősi forma, ugye ember alakos forma. Egyfajta áldozati edénynek tekinthették, annak használhatták ugye a kutatók szerint, és ma alakult oda ennek az edénynek a használata, hogy vázának, vagy csak dísznek használják, vagy éppen bort isznak belőle. De annak idején őseink az ember alakos miskakancsókat arra használták, hogy áldozatot ajánljanak föl a Teremtőnek, az Atyaistennek. És akkor használták a miska kancsót, az ember alakos kancsó formát, amikor született egy gyerek keresztelőkor, vagy amikor éppen meghalt valaki, vagy amikor házasságkötés volt. Tehát ez egy különösen fontos, szinte szakrális funkcióval bíró tárgy. Ebben a kompozícióban, a mértékletesség erényében a két legősibb miskakancsó, ismert miskakancsó formát használtam. Jól látható, hogy az egyiknek idősebb arca van, a fölsőnek, amiből kiömlik az életvize, a tudás ömlik ki, és megtölti az alatta lévőt, a fiatalabb miskakancsót, azaz utalunk ebben a kompozícióban arra, hogy a magyar családokban az időseknek a tisztelete mindig is nagyon erős volt. Tehát az idős embernek a tudása tölti fel az ifjúnak a tudását, az ifjúnak a lelkét, hiszen egy edényformáról van szó, a test az egy edény. És hogy tölti fel? Úgy, hogy ebben a kompozícióban egy kereszt szárán folyik alá az a víz, az a tudás, az a szeretet, amiben feltöltekezik az ifjúság. Úgyhogy a mértékletesség erénye sok-sok és nagyon fontos szimbólummal és üzenettel bír.
Józsa Judit kerámia szobrász alkotásaival, erény domborműveivel egyszerre, mondhatni szimbiózisban élő zászlók, orientenikő zászlói, mint hogyha egy lovagi világot hoznának ide be a galéria belső terébe. Mint hogyha az erkölcs sokféle megjelenési formái közül ezt a középkori hangulatot árasztanák. Jól érzem?
Igen, hát a zászlónak egy közösség jelképe van, és igen, hát a zászlónak egy közösség jelképe van, és ez a közösség, ez a történelemben is mindig fontos volt, hogy kik tartoznak össze. Ez lehet egy nemzet, a nemzeti zászlókkal, de akár egy sportkör, vagy egy város, vagy egy programnak is mostanában különösen már mindenféle zászlókat állítanak, és hát mi most mindenféleképpen a nemzeti szín színeivel, a zászlókkal tettük ezt a kiállítást ilyen színessé.
Piros-fehér-zöldben jelennek meg ugye ezek a zászlók, a nemzeti zászlónak, a nemzeti lobogónak a színeiben, de ön tulajdonképpen tovább gondolja ezeket a színeket, tehát nem a trikolór hármasságában jelenik meg, szabályos hármasságában, ha úgy tetszik, mértani hármasságában mindig, hanem mintha először szétbontaná és újra komponálná a nemzeti zászlót, nemzeti lobogót, jól érzem?
Igen, hát mindenféleképpen az összetartozás, az összefonódás, az élet különböző területeinek az egységét kell, hogy megjelenítsék ezek. Én nagyon fontosnak tartom mindig az alkotásokban a mondani való megjelenítését, és itt én a belső világomat a környezet életterével próbálom így megfogalmazni, hogy a három szín, három textil sáv, a három színű trikolor hogyan tud összekapcsolódni. Hogy hol a fehér, hol a színesek fonják át a másik kettőt.
Mást is jelentenek akkor ezek a lobogók? Tehát mondjuk, amikor fehér az alap, és keskeny, piros és zöld, szinte csík jelenik, vagy szalag jelenik csak meg, az mást jelent, mint mondjuk a hosszún elnyújtott vörös szín.
Igen, igen, igen. Hát nagyon fontosnak tartom én is, hogy az arányok és az irányok mindenféleképpen jelentsenek valamit, ahol a két fehér sávot, a vékony piros és zöld sávok fonják keresztül. Ezek olyan háromszögben kereszteződnek, mint hogyha a melegben, a fényben a kalász nevelkedik. És ugyanígy, hogyha a zöldet meg a pirosat keresztezi, fonja össze a fehér, akkor az éltető fehér fény, a meleg, az ölelő kar fogja össze.
Hogyha a néző közel sétál ezekhez a lobogókhoz, ezekhez a zászlókhoz, amelyek távolról mutatnak ugye ilyen színvilágban, vagy éppen a mértani világukban igazán, de ha mégis közel sétál, akkor ajándékként különlegesség is várja, hiszen kis piros-fehér-zöld gombokat is találhatunk a zászlók különböző pontjaira elhelyezve. Van ezeknek feladatuk, szerepük?
Igen, mindenféleképpen. Anyagilag a fizikai összetartást is nagyon sokszor jelzi, hogy hol teszünk egy pontot valamire. Tehát a gomb az egy textil nyelvén megfogalmazott pont.
Mondat vége?
Igen, igen, igen. Hát van az egyik zászlón, hogy két vastag, a piros és a zöld sáv megy függőlegesen végig, és a fehér cikázik, és azt fogja össze. Az tulajdonképpen a vérzivatarnak, a harcmezőnek a zöldjét, a fehér, mint hogyha villámcsapásként keresztül járja. És tulajdonképpen itt a háromszögeknek is van az a jelentése, ami tulajdonképpen a 48-as zászlón jelent meg nagyon fontosan, ami utána is, mostanában is ugyanolyan jelentéssel van.
Ez is az erkölcs hármasság, amiről hallhattunk, az isteni hármas erény?
Igen, igen. És tulajdonképpen nem csak a háromszögben, ahogy a kalász fejlődik, horizontálisan, hanem függőlegesen, vertikálisan is össze kell, hogy kapcsolódjanak a beszédes színek, mert a függőlegesen ezeket és a földet is össze kell, hogy kösse ez a zászló, és akkor tud igazán összeszövődni. Textilesként tényleg a felvetőszál és a bevetőszálnak az összeszövésével lesz egy erős.
Az összetartozás sorozattól kicsit külön, nyilván azért ahhoz szorosan kapcsolódóan, de mégis látványában külön áll két nagy alkotása. Az egyik a himnusz a magyar nép zivataros századaiból, a másik pedig egy égbe vezető lajtorja. Hogyan függ össze a két kép egymással? Miért álltak így külön párban?
A kiállítás rendezésének különösen fontos volt, hogy a galéria időszakos kiállító terén a földszinten, amikor beérkezik a látogató, valóban azt az érzést keltsük a kiállított lobogókkal és domborművekkel. Nagyon tetszett ez a lovagterem hasonlat, amit említett a kérdésben. Szóval egyfajta megtisztulási térnek is lehettek vagy egy megerősítő térnek is ezt a kiállítást, és amikor valaki megérkezik, megnézi a kiállítást, ugye a főfalakat, és kifele indulva szembe kerül Jákob lajtorjájával, ugye a lépcsőfordulóba szembe a falon van, és valóban egy 5,5 méteres falszakaszon égbe emel. Tehát egy lélekemelő hófehér textilről van szó, ahol a textilnek a visszahajtott rétegei adnak egyfajta különleges misztikusságot. Nem tudok másképp fogalmazni, ezt talán Enikő jobban el tudja magyarázni. Művészettörténészként azt éreztem, hogy azt a fajta keresztény, és ugyanakkor az ősvallásunkban is megjelenő létraformát látjuk vissza modern, kortárs művészeti formába, ami az ősvallásunk sámán vagy tátos létrája volt. Itt a kereszténység során és az összetoborzó kiállításban egy különleges alkotás, ezért került oda a fókuszba maga ez az alkotás, és nem véletlenül került mellé a himnusz, hiszen azt gondolom, hogy a legfontosabb lélekemelő és megerősítő minden magyar számára az a magyar himnusz. És hogyha csak az himnusznak a szövegére gondolunk, annak a üzenetére, akkor ha egy-egy kockát vagy egy-egy komponálási elemet kiemelünk a himnusz textil szövetéből, akkor érezni fogjuk annak a lényegét. Érdemes eljönni és megtekinteni ezt a kiállítást. Szeretettel várunk mindenkit. Maga a kiállítás, az összetoborzó kiállítás itt a Józsa Judit galériában augusztus 10-ig tekinthető meg, és különösen nagy öröm számomra, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet okán, ugye március közepére időzítettük volna a kiállítás megnyitását, ez sajnos nem valósulhatott meg, de most, hogy a veszélyhelyzet elmúlt, végre a nagy közönség elé tárhatjuk.
Kezdődik és július 12-ig tart a Muzsikál az Erdő című program keretében a Mátrai Művészeti Napok rendezvény sorozat Gyöngyöspatán. Sós Emőke az Ágak hegyén is túl című előadását követően délután 14:30-kor avatják az imént hallott Józsa Judit Kerámia szobrász által alkotott emlékplakettet, majd Szalóki Ági és zenekara, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar koncertje következik. Az este főszereplői pedig a Mátyás Király Citerezenekar, illetve este 19:30-tól a Muzsikás Együttes.